Az Aréna mai vendége Maherc Károly, az Oktatási és Kulturális Minisztérium szakállamtitkára. De a hírek előtt azt mondta, hogy nagyjából ugyanolyan arányban jelentkeztek az idén is felsőoktatási intézményekben, mint az előző évben, vagy az előző években. Mik voltak a legnépszerűbb szakok? Abban van-e valamiféle változás?
Megpróbáltunk tavaly óta egy igen erős kommunikációt is folytatni, hiszen rengeteg ilyen roadshow-t szerveztünk a különböző egyetemeken a hallgatóknak, hogy tájékoztassuk ugye erről az új felvételi rendszerről is, meg a várható, annak a várható következményeiről, a bejutási lehetőségekről. És ugye hangsúlyoztuk azt, hogy körülbelül a 2000 óta elfogadott Lisszaboni egyezmény alapján, hát fő célunk nekünk is most már a természettudományos képzésnek az erősítése, a műszaki képzés, az informatikai képzés. Itt növeltük is a keretszámokat, tehát egy kicsit a belső arányokat átalakította a kormány határozat, és kicsit csökkentettük, mert egyfajta túltermelés, diplomás túltermelés bölcsészettudományok területén, a pedagógus képzés, a tanárképzés területén, a jogászképzés területén, hiszen tudjuk azt, hogy jogászok sok esetben középfokú végzettséget igénylő állásba kerülnek, és ennek alapján hát próbáltuk felhívni a gyerekek figyelmét, hogy mi várható ebben az évben. Na most ennek alapján érdekes módon a jelentkezések mégis azt mutatják, hogy magas létszámban, tehát ha százalékot szabad mondanom, a művészeti képzés területre jelentkeztek 621%-ban. Ez azt jelenti, hogy 6,2-szeres volt a túljelentkezés. Vagy hogyha azt mondom, hogy olyan területet nézek, mint a társadalomtudományi képzési területet, ugye ahol a szociológia, a szociális munkás van, ott egy 571%-os, tehát majdnem egy 6-szoros túljelentkezés. De ugyanez volt a bölcsészeknél, a jogi képzésen 3-4-szeres túljelentkezések voltak, tehát változatlanul ezek maradtak a népszerű szakok. És ha megnézi azt, hogy tudományi képzési terület, hát 196%-os, tehát az azt jelenti, hogy gyakorlatilag ebben minden második bejuthatott a természettudományi képzési területre, aki jelentkezett, mert kb. 2-szeres volt a túljelentkezés, informatikára még csak nem is volt egészen 2-szeres, csak 175%-os, a műszakira meg 168%-os.
Jogász, közgazdász, orvos.
Jogász, közgazdász, orvos. Az orvosok esetében ott olyan 246%-os volt, tehát 2,5-szeres a túljelentkezés, a jogászoknál 363%, tehát majdnem 4-szeres, ugye, 3,5-szeres a túljelentkezés, és a gazdasági szakokon, közgazdás, gazdasági szakokon ott általában, hogy 4-szeres, 411%-os volt a túljelentkezés. Na most pont itt csatározott a tavalyi kormányhatározat, az idén államilag támogatott képzésre felvehetők létszámát. Ugye tavaly még 62 ezer államilag támogatott helye volt a felsőoktatásnak, az idén már csak 56 ezer. Tehát 6-tal csökkent, most ezt a 6 ezeret, ezt ugye a nem különösebben preferált területekről kellett ugye valamilyen módon elmenni.
Azt mondja, hogy kellett, ezt egyébként is szerettem volna kérdezni, és bocsásson meg, de itt kell közbevágnom, ezt az 56 ezeret mi alapján állapították meg, mi határozza ezt meg, ennyire van pénz, ennyire van a munkaerőpiacon kereslet, vagy esetleg valami más?
Igen, elemzések folytak már jóval előtte, mivel ugye a fő cél az volt, hogy nem mennyiségileg fejlesztük most már a felsőoktatást, mert megtörtént az elmúlt 4 évben, hiszen 436 ezeren vannak ma a felsőoktatásban, ma még Magyarországon, nyilvánvalóan, és túlképzés volt a bizonyos szakterületeken, tehát nyilvánvalóan az látszott, hogy bizonyos területeken csökkenteni kellene a létszámokat, 10%-kal, 5%-kal, 5%-kal, 4%-kal, így állapította meg a kormány az 56 ezeret, meg hát volt egy államreformbizottság, van is még, amelyik szintén ugye bizonyos elveket kidolgozott. Ez hosszú vita volt, amíg oda eljutottunk, hogy tavaly ősszel az 56 ezerbe lehetett megállapodni. Persze erre rájön még az 1000 államilag támogatott doktorandus, hely az külön van, és ugye rájönnek még bizonyos levelező képzések, meg egyéb képzések, de hát az 56 ezer lett a fix. Most a csökkentés nyilvánvalóan a bölcsészettudományok, a tanárképzés, tanítóképzés területén következett be. Tehát ha csak a saját területemet, a bölcsészettudományt nézem, akkor ott ugye jelentősen kevesebb volt a felvehető keretszám, ami azt jelentette, hogy hiába volt divatszak, hiába volt 3-4-szeres a túljelentkezés, nem lehetett bejutni. Viszont a gyerekek vették alapot, mert végül is jelentkeztek szépen műszaki képzésre, természettudományos képzésre, annak ellenére, hogy ugye ilyen 2-szeres túljelentkezésekről beszélünk, csak jó eredményekkel, jó ponthatára. Igen, a keretszámok is növekedtek, igen. Tehát többet vettünk fel a természettudományos képzésre, a műszakira, az informatikára, mint amennyit tavaly. Jelentősen többet, és nem tudom, mennyire emlékszik rá, de hát ugye mindig az volt a gond.
És ezzel együtt volt nagyobb a túljelentkezés?
Igen, az is benne van.
Abszolút számban is többen
jelentkeztek, igen, mert a kommunikáció. De persze továbbra is kezdtek jogásznak, meg kommunikáció média szakra. Hogyha elengedtük volna mondjuk a kommunikációs médiát, akkor a bölcsészettudományi területen például mindenki arra jelentkezett volna. És ugye itt is mértéktartók voltak az intézmények, mert az ELTE össze-vissza 29 kommunikációszakost hajlandó fölvenni, mennyi volt a kapacitása, de a budapesti kommunikációs főiskola felvett ugye akár 300-at is, mert akkor a Dunaújváros szívesen vett volna még többet föl, mert a kapacitása nagy.
Na most ebből, amit elmondott, ebből az lát, hogy gyakorlatilag ugye azokra a szakokra, amelyeket népszerűnek, vagy nagyon különlegesen népszerűnek mondunk, azzal, hogy a kapacitásukat csökkentett, kevesebb embert lehetett az idén. Ez gyakorlatilag lehet mondani, hogy nagyjából csak a túljelentkezés mértéke nőtt. Ugye ez egy olyan arányszám, amit ez elég jelentősen befolyásol. Megkérdezhetném öntől, hogy mennyire súlyos probléma a magyar felsőoktatásban az, hogy nem azokra a területekre mennek többen a diákok, amelyekre valóban szükség van, de ez nyilvánvalóan egy álkérdés, nem egy nagyon súlyos probléma. Ezek szerint az a munka, amit végeztek, az nem volt eléggé eredményes. Hogyan lehet megmondani egy esetikekről beszélünk, hogy 18-19 éves fiatalokról beszélünk. Hogyan lehet megmondani egy 18-19 éves fiatalnak, hogy mi szeressen lenni?
Hát igen, megváltozott ugye az intézmények vonatkozásában is a kommunikáció. Alapvetően meg kellett, hogy változzon ebben az évben, de amit figyeltük a médiát, akkor azt láttuk, hogy nem egy főiskola, akár a Gyöngyösi, akár az Eszterházi Károlyi komoly kommunikációs munkát végeztek, PR, marketing munkát végeztek, hogy tájékoztassák a hallgatókat, hogy miért érdemes hozzánk jönni. Ugye? Miről szól egyáltalán ez a felsőoktatási történet? Tehát ugye szeretnék egy olyan kompatibilis, Európa kompatibilis diplomát kapni, lévén, hogy bevezettük a bolognai rendszert egy csapásra 2006. szeptemberétől egész Magyarországon, kivéve az orvosoknál, jogászoknál, állatorvosoknál és az építészeknél, ahol osztatlan a képzés. Mindenütt osztott képzésről van szó, tehát van egy 3 éves ciklus, meg egy 2 éves, az úgynevezett több ciklusú képzés, és ugye igazodunk azokhoz az európai rendszerekhez, amelyek szintén átvették, 45 ország vette át ezt a bolognai rendszert. Na most látszólag ugye az látszana, hogy nem pontosan tudjuk azt, hogy milyen hallgatókra van szükség, de vannak elemzések, vannak felmérések, és ugye hát a legfontosabb a munkaerőpiacsal való egyeztetések. Például amikor egy szakot alapítanak, és a Magyar Akkreditációs Bizottsághoz beadja egy intézmény az alapítási anyagokat, vagy az akkreditációs anyagokat, akkor ott mindig egy külön fejezetben részletesen ki kell térni, hogy mi indokolja a munkaerőpiacon, mondjuk egy, nem tudom én, valamilyen speciális képzésnek az elindítását. Miért kell ilyen képzést indítani, és ez egy nagyon fontos szempont a megítélésnél. Tehát az egyik az, hogy hiszen ez a képzés, ez a 3 éves képzés, ez egy kompetenciákra épülő képzés lesz, tehát nem arról szól, hogy lexikális tudásban mondjuk egy magyar szakos, vagy egy germanisztika, német alapszakos gyerek a 3 év alatt ugyanazt fogja tudni, mint amit régen az 5 éves képzésben tudott, hanem megtanul bizonyos kompetenciákat, képes mondjuk helyesen írni, ismeri azt a nyelvet, ismeri a kultúrát, ismer valamennyit a földrajzból, stb. De ha specializálódni akar, vagy még jobban szeretné, akkor ugye majd a mesterképzésbe fog belépni, és a mesterképzésben már tényleg csak azok mennek, akik kifejezetten mesterképzésben szeretnének részt venni, vagy majd a jövendő pedagógusok is, ugye?
Erre részletesen ki fogunk térni, de még ezelőtt engedje meg, hogy megkérdezzem, illetve idézek egy kritikát, hogy az idei felvételi nagy vesztesei a vidéki egyetemek. Ezt mondták egymúzóan a vidéki intézmények vezetői, mégpedig amiatt, amit ön is említett, hogy gyakorlatilag én a felvételi majdhogy nem minden kritériumát, minden mérőszámát országosan határozták meg, tehát azt is országosan határozták meg, hogy az adott intézményben, sőt nem is intézményenként, hanem szakonként vagy területekként határozták meg a felvételi pont határokat is. Ezért ők azt mondják, hogy hozzájuk emiatt kevesebben jelentkeznek, mert a diákok nem tudják azt megállapítani, hogy egy adott oktatás milyen színvonalú oktatást nyújt, hanem más szempontok alapján, eddig azt is, hogy hol van több bulizási lehetőség, hol fejlettebb az ő számukra fontos infrastruktúra.
Korrigálok egy kicsit. Ugye tulajdonképpen valóban egy 16 éves gyerek, mégis a pálya választása az nagyjából 16-17 éves korában az orientáció eldől, hiszen az előbb is kérdezte, hogy mitől tudja azt egy gyerek, egy érettségiző, hogy hová menjen. Ugye nagyon nehéz, mert ki mondja meg, nagymama, nagypapa, barátok, szülők, rokonok mondják neki, hogy erre a szakra kellene menni, vagy van neki olyan ismerete, olyan háttérismerete az intézményről, hogy önmagában el tudja dönteni, hogy 18 éves korában hová megy, vagy hol szeretne ugye a következő időszakban tanulni. Tehát ezek azért, a motiváció az egy érdekes dolog, hogy ő mit választ. Az idén, ami miatt ezek a viták fellángoltak a sajtóban, és azok azzal függnek össze, hogy tehát nem az intézményi ponthatárokat állapítottuk meg országosan, hanem képzési területenként kellett meghatározni, hogy mennyi embert vehetünk fel. És egy olyan informatikai algoritmus kidolgozására került sor, amely azt nézte, hogy mondjuk jogásznak hová jelentkeztek a hallgatók. Most aki egyik oszlopba tette azokat, akik első helyen ide és oda vagy amoda jelentkeztek, második oszlopba tette azt, hogy a 144 maximálisan elérhető pont felé besorolta a hatókat. Most akkor betelt az ELTE, mondjuk, mert oda jelentkeztek a legtöbben első helyen, akkor ment tovább Debrecenbe, Szegedre, Pécsre. Amikor a képzési területnek betelt az államilag támogatható létszáma, tehát elértük az 1001 jogász létszámot, akkor a rendszer csöngetett, és azt mondta, hogy nincs tovább. Nem lehet többet felvenni. És előfordulhatott, igen, hogy bizonyos vidéki intézményekbe, vagy bizonyos intézményekbe, bizonyos szakokra nem sikerült elegendő hallgatónak bejutnia, annak ellenére, hogy esetleg jelentkeztek oda első helyesen, viszonylag sokan, de ugye elszívták a keretszámot azok az intézmények, ahol viszont még többen jelentkeztek a hallgatók közül. Na most ezt sokan vitatják. Én szerintem jó. Azért jó, mert ugye egy tisztulási folyamatnak kell lezajlani a magyar felsőoktatásban, ezt azért látni kell. Ezt mindenki tudja, hogy nem biztos, hogy 72 intézménnyel kell működni. Nem biztos, hogy egy olyan intézmény, amely két szakja van, vagy egy szakja van. Az így rentábilis, gazdaságos, hiszen vagyok fenntartott intézményeknek is, meg a nem állami intézményeknek is állami támogatás jár, hiszen kapnak képzési normatívát, részben fenntartási normatívát, tudományos normatívát. Most nem beszélek az egyházi intézményekről, mert arra külön állami és egyházi megállapodások vannak, és arra meg is vannak azok a keretszámok, hogy mennyit kell anyagba felvenni.
Csináltatjuk az Aléna, mai vendégem Mahácz Károly, az Oktatás és Kulturális Minisztérium szakállamtitkára.